Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket innen is, most is. Gyakorlatilag a délelőtti témánkhoz és a negyedéves tanulmányunkhoz szeretnék egy kicsit kapcsolódni. Ugye ebben a negyedévben most arról beszélünk, és azt vizsgáljuk, hogy hogyan is zajlott az egész történelmen keresztül, az emberiség történelmén keresztül a nagy küzdelem, Sátán démonai és az Isten követői, az Isten angyalai között. És hát tudhatjuk azt a Bibliából, hogy ez a nagy küzdelem már a vége felé tart. A döntő csatát, ugye az Úr Jézus már megvívta a kereszten, a kereszt áldozatot meghozta, de még sajnos nem lehet lezárni ezt a történelmet, a bűn történelmét, szenvedély, nyomorúság, özön történelmét, addig, míg ugyanez meg nem történik az ember életében, a mi életünkben, mint ahogy az Úr Jézus győzött az Isten erejével a Sátán felett, ugyanúgy az ő követőinek is győzniük kell Sátán felett. A Rómabeliekhez írt levél 16. fejezetében, a 20. versben olvashatjuk ezt az igét, ezt az ígéretet, tehát Róma 16:20-ban, hogy a békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábait alatt hamar. Tehát micsoda bátorító ígéret, hogy Isten fogja a Sátánt megrontani, Isten ad erőt a győzelemhez, de viszont a lábaink alatt kell, hogy mindennek megtörténjen. Tehát a mi együttműködésünk, a mi Istennel való együttműködésünk által kell, hogy mindez megvalósuljon. Jézus kitaposta már a győzelemhez az utat, és az ő példáját követve mi is győzhetünk, és ő ad ehhez a győzelemhez erőt, bátorságot, mindent, ami szükséges. Mit olvashatunk a Bibliában, mit láthatunk, hogy mi kell még a Jézus visszajöveteléhez? Miért vár? A Máté evangélium a 24. fejezetben az Úr Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédében, a 14. versben mondja Jézus, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon minden népnek, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát amikor tisztán, világosan, érthetően hirdettetik az egész világon az Isten beszéde, az Isten evangéliuma, mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy mi is az Isten törvénye, mi is az Isten útja, akarata, és mi az önzés törvénye, az önzés útja, a Sátán filozófiája, hová is vezetett, akkor jön el a vég. És Péter leveléből, levő ígéből tudhatjuk azt, hogy mindezt mindannyian siettethetjük Jézus visszajöveteli, vagy pedig késleltethetjük a mi magatartásunkkal. Tehát mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Jézus jöjjön el minél előbb, vagy pedig még késlekedik. Ugye azt tudjuk, hogy keresztények tömegei imádkozzák el napról napra azt, hogy jöjjön el a te országod, de sajnos a kereszténység valójában a magatartásával, az életével nem ezt hirdeti. De milyennek is kell lenni a bizonyságtételnek, ami átütő erejű lehet, illetve milyennek kell lenni Krisztus gyermekeinek ahhoz, hogy ezt a nagy evangélium hirdetést ilyen erővel, bizonyságul, meggyőző erővel el tudja végezni. A Jelenések könyve 7. fejezet 9. versében olvashatjuk a következő igét, tehát Jelenések 7:9. Ott ebben a látomásban János apostol látott egy nagy sokaságot, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetségből, ágazatból és névből és nyelvből, és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És a 13. verstől kérdezte János apostol, hogy kik ezek, és ezek azok, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik és honnét jöttek. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát azt láthatjuk, hogy a Isten előtt ott áll az a nép, aki jött, honnan jött a nagy nyomorúságból. Az Úr Jézus szintén ebben a nagy apokaliptikus beszédében, amit imént említettem, abban szól arról, hogy mielőtt ő visszajönne, milyen idő lesz a földön, nagy nyomorúság ideje, amilyen még nem volt. És láthatjuk, hogy ebben a nagy nyomorúságban is mégis lesznek olyanok, akiknek a jelleme meg tud tisztulni. Tudjuk, hogy a fehér ruha az a jellemet, a ruha jellemet jelképezi, a fehér szín, ugye a tisztaságot. Tehát itt az Isten előtt állók ebben a nagy nyomorúságban, ebben a világ vége előtti időszakban győznek, és a jellemük megtisztul, a jellemük megfehéredik, és még arra szeretném itt felhívni a figyelmet, hogy egyrészt az Isten az, aki győzelemhez vezeti őket, de ott van az ő részük is, hogy megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. Tehát szükség van arra, hogy a jellem megtisztuljon, megfehéredjen. Ugye egy ruhamosásnál is szükség van sokszor egy alapos mosásra, és utána még fokozottabb, vagy folytatni ezt a tisztítást egy megfehérítésre. És akik már megtértek, akik megmosták az ő ruháikat, akik már engedtek az Isten tisztító munkájának, az ő életükben is szükség van megfehérítésre, a megtisztulásra, a megszentelődésre, hogy teljes mértékben a jellem az Krisztushoz hasonlóvá váljon. És ebben a folyamatban nagyon lényeges ez a mozzanat, hogy a bárány vérében. Tehát, hogy fontos szerepe van annak, hogy Krisztus áldozatán, az ő kimondhatatlanul nagy áldozatán, a kereszt áldozaton gondolkodjunk. Ebájt mondja, hogy töltsünk egy órát naponta a kereszt lábánál. Tehát nem csak egyszer-egyszer, hanem időt hagyva gondolkodni azon, hogy mit jelentett Jézusnak ez az áldozat, mibe került neki, és hogy számunkra micsoda ajándék, micsoda érték az, hogy ugye nem nekünk kell meghalni, hanem Jézus ezt vállal helyettünk, és kín halállal, nem akármilyen halált vállalt. Tehát, hogy ennek megérthessük a mélységét, ehhez időt kell adnunk magunknak, hogy ezen gondolkodjunk. És sokszor azt gondoljuk, hogy ez a mérce, hogy fehér ruha, ne legyen rajta, a Biblia más helyén olvashatunk, hogy se teplő, se sömörgőzés, tehát semmi kis folt ne legyen rajta, hogy ez ugye elérhetetlen. Ez olyan hatalmas, magas mérce, hogy ez elérhetetlen. És tényleg így van, az embernek önmagától elérhetetlen. De mivel a Biblia mondja azt, hogy ez elérhető, és tudjuk, hogy Istennel együtt mind lehetséges, vele együtt lehet győzni, ezért szó kell ezzel állni, illetve ezt a mércét nem lehet lejjebb szállítani, tehát Isten nem fogja lejjebb szállítani, nem fogja a törvényeit hatályon kívül helyezni, hanem bennünket formál át, bennünket képesít arra, hogy elérjük ezt a mércét lépésről lépésre. Akkor, hogyha együtt tudunk vele munkálkodni, ha együtt működünk vele. Azt láthatjuk itt a nagy küzdelmet figyelve, hogy a történelem során voltak olyan hívők, akik megmosták ruhájukat, megfehérítették a bárány vérébe, tehát tiszta jellemet értek el. Ugye tudjuk egy Jobbról például, hogy nyilatkozott Isten róla, igaz, istenfélő, bűngyűlölő, tehát az ő szemében is tökéletes volt. Tudunk egy Dánielről, aki a fogságban is be tudta mutatni az Isten jellemét. Tudunk az Úr Jézus idejéből, ugye Keresztelő János szüleiről is, akik igazak, istenfélők voltak. És ismerjük az őskereszténység idejét. Az őskereszténységről tudjuk, hogy a pecséteknél például a lovasoknál fehér ló jelképe szimbolizálja ezt az időszakot. Tehát az őskereszténység volt az az időszak, az a korszak, akik legjobban megközelítették ezt az egész nép, vagy a gyülekezet szintjén, nem csak egyes emberi szinteken, hanem a gyülekezeti szinten. És ez is bátoríthat bennünket, hogy már gyakorlatilag egy időszakban, a történelem során megvalósult az, hogy az Isten jellemét tisztán mutatták be, és győztek az önzésen, az emberi jellem tulajdonságok, a romlott jellem tulajdonságokon, és csak rajtunk múlik, hogy hogyan valósulhat ez az Úr Jézus eljövetele előtt. Isten mindent megtesz azért, hogy megvalósuljon, és hogy mi is ehhez a néphez tartozhassunk, akik megtisztulnak, és alkalmassá válnak arra, hogy bemutassák az ő jellemét, a nagy világra kiterjedő evangélium hirdetésben részt vegyenek, és utána a mennyben, ahogy láthattuk ezt a képet, hogy megállhassanak az Isten trónja előtt. Az Isten terve már kezdettől ez volt, hogy az ő gyermekei, az ő népe mindig is tükrözze az ő jellemét, bemutassa az ő bölcsességét, az ő jóságát, szeretetét, de ez csak időnként történhetett, és rövidebb ideig láthatjuk egy salamoni időszakban, amikor a Sába királynéje is, mikor elment és megnézte, hogy hogyan is él Salamon és az Isten népe, hogy akkor mennyi jót el tudott mondani, még a lélegzete is elállt, hogy annyira még a szolgáknak a házai is, a rendtartások is, minden olyan szép rendet tükrözött. És ez is példa lehet előttünk, hogy megvalósítható mindez. Az Isten törvényei betarthatók, de nem önmagunktól, hanem csak is az Istennel együtt, Isten segítségvel. Az Úr Jézus, mivel a zsidó név vezetői magukat büszkének tartották, és nem akartak tőle tanulni, Jézustól nem akartak tanulni, ezért a tanítványokat, egyszerű embereket választott ki arra, hogy tanítsa őket, formálja az ő életüket, és általuk mutassa be az ő akaratát, az ő törvényét a világban. Nézzük, hogy milyenek volt ezek a tanítványok, akiket Jézus elhívott, és aztán milyeneké váltak, és hogyan történt mindez. Ezt csak mindegyiket, csak úgy röviden szeretném erre rávilágítani. Például Jakab és János, tudjuk, hogy úgy is hívták őket, hogy a mennydörgés fiai. Ugye egy esetben, amikor az Úr Jézust nem fogadták be Samáriában, akkor azt kérdezték Jézustól, hogy kérjünk-e rájuk tüzet, hogy elpusztuljanak, azért, mert nem fogadták be Jézust. És Jézus mondta, hogy nem tudjátok, hogy mi némű lélek lakik bennetek. Tehát az Isten nem elpusztítani akar, hanem menteni akar az utolsó percig. Aztán Péter milyen volt? Ugye tudjuk, önmagába bízott. Ha mindenki megtagad is, én nem tagadlak meg. Ugye ezt mondta, és láthatjuk, hogy mi következett be. Filip kérte, hogy Jézus, hogy mutassa be az atyát. És Jézusnak kellett feddenie, hogy ennyi ideje velem vagy, és nem láttad meg az, hogy én bemutattam az atya jellemét, és nem ismertetek meg engem, és aki küldött az atyát. Vagy egy Tamás, aki nem akarta elhinni az Úr Jézus feltámadását. Tehát látjuk, hogy sok-sokféle jellemhibával küzdöttek, vetekedtek egymás között. Ki a nagyobb? Még amikor az Úr Jézus az ő kereszthaláráról, szenvedéseiről beszélt, még akkor is előjött az, hogy a Jakab és János közül, hogy melyikünk üljön a te jobb és a bal kezed felől. Még az édesanyjukkal együtt mentek oda Jézushoz. Tehát más hullámhosszon voltak, mint amit az Úr Jézus bemutatott, és amire őket igyekezett terelni. Ellen White-tól szeretnék néhány gondolatot idézni az Apostolok története könyvből, mert nagyon mélyen megértette ezeket a történeteket, hogy mi is volt a dolgok háttere, hogy mi is volt a hiba. Jézus gyakran megkísérelte, hogy feltárja a jövőt a tanítványok előtt, de ők túlságosan közömbösek voltak arra, hogy szavai fölött gondolkozzanak. Ezért Jézus halála váratlanul érte őket. A megértés hiánya okozta reményvesztettségüket, mikor Jézus halála bekövetkezett. Keserűen csalódtak. Hitük nem tudta áttörni azokat a sötét árnyakat, amelyekkel látásukat Sátán elsötétítette. Bizonytalannak láttak mindent. Mennyi szenvedést kerülhettek volna el, ha figyelnek Jézus szavaira. A kétségbeeséstől, bánattól, reménytelenségtől menekülhettek volna meg. Tehát azt írja Ellen White, hogy közömbösek voltak a megértésére annak, amit a Jézus mondott. Nem vagyunk-e mi is sokszor így, hogy úgy olyan felületesen olvassuk a Bibliát, és nem ásunk a mélyre. Nem akarjuk igazán megérteni, hogy mit is mond Isten, hanem csak úgy megelégszünk azzal, hogy hát egy kicsit olvastunk belőle, egy kicsit szemléltük az Isten útját, kicsit foglalkoztunk vele, de az, hogy összefüggéseket megértsünk, annak az igéknek a gondolatát megértsük, a tanácsát megértsük. Vajon nem vagyunk-e mi is ilyenek, mint a tanítványok, hogy könnyen átlépünk dolgokról, hogy közömbösek vagyunk, tehát a megértés hiánya sok-sok szenvedést okozhat, illetve ha megértünk dolgokat, akkor sok szenvedést elkerülhetünk ezáltal. Hiszen Isten nem azt akarja, hogy mi szenvedésekből egyik csapdából a Sátán másik csapdáiba vergődjünk, hanem szeretné, hogy növekednénk, és megerősödnénk, és ő tudna bennünket vezetni, tanácsolni. Tehát lényeges kérdés, hogy hogyan állunk az Isten szavához, mennyire fontos számunkra, értékeljük-e azt a világosságot, ami a kezünkben lehet. Ugye beszéltünk a középkorról, szombatiskolánk is foglalkozott vele, és hogy micsoda nagy kincs az, hogy a kezünkben lehet a tiszta Biblia, és megérthetjük. A személyes Biblia tanulmányozást nem helyettesítheti semmi, nem helyettesítheti az ige hirdetés. Tehát szükséges az, hogy nekünk nyíljon meg a Biblia, és mi táplálkozzunk vele, ugye az ige kenyérhez is hasonlítja a Biblia az igét. Tehát, mint a hétköznapi, egyszerű, fontos létfeltételt szolgáló táplálék az ige. Ugye az Úr Jézus 3,5 évig tanította a tanítványokat, szinte éjjel és nappal együtt voltak, és sokat könyörgött az Úr Jézus értük a főpapi imájában is. Például így imádkozott az atyához, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Tehát kérte Jézus, hogy táruljon fel az Isten beszéde a tanítványok előtt, hogy megértsék, hogy az Isten beszéde igazság, és át tud formálni, és meg tud világítani, be tud világítani az emberi gondolkodásba, mint kétélű éles kard, külön tudja választani a jót és a rosszat, tehát az ígének hatalmas ereveje van, hogyha élünk vele. Hatalmas átformáló hatása is van. A Róma beliekhez írt levélben a 10. fejezet 17. verséből olvashatjuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje áll. Tehát a megértés, a meghallás, nem csak a külső meghallásról beszél itt az ige, hanem a belső meghallásról, tehát a megértéséről a dolgoknak. A hit, a bizalom Isten iránt akkor növekedik, ha megértünk valamit, amit ő mond. Aztán a Korintusi második levélben a 3. fejezet 18. versétől olvashatjuk, hogy fedetlen arccal szemlélhetjük az ige által Isten dolgait. Tehát leplezetlenül szemlélhetjük. És ezáltal, ugye tudjuk, hogy amivel foglalkozunk, az hatással van ránk. Ha akarjuk, ha nem. Ha az Isten beszédével foglalkozunk, ha Isten jellemét figyeljük, tanulunk róla, akkor ez is formál bennünket. És hozzá hasonlóvá válunk. Jézus beszélt arról is, hogy hogyan munkálkodjanak a tanítványok, és szintén Ellen White-tól szeretnék egy rövid gondolatot idézni, hogy az egyszerűségre hívta fel a figyelmüket, hogy minél kevesebb súlyt helyeznek a külsőségek és pompára, annál nagyobb lesz befolyásuk a jóra. Olyan egyszerűen beszéljenek, mint ő beszélt, és igyekezzenek a tőlete nyert tanításokat a hallgatók szívébe mélyen bevésni. Tehát az egyszerűség. Nem showműsor jellegűen kell az Isten beszédét átadni, nem produkció az Isten beszédének a közvetítése, hanem minél inkább egyszerűen, szívhez szólóan, annak az embernek az esetét megértve próbáljuk az ígét közvetíteni. Jézus nem bíztatta a tanítványokat könnyű élettel, könnyű munkával, de mindig bátorította őket, hogy én ti veletek vagyok minden nap világ végezetéig. És tudjuk, hogy amikor a földről elment, akkor rövid idővel utána a Szent Lelket el is küldte. És ez az ígéret, hogy ti veletek vagyok minden nap, ez ugyanúgy nekünk is érvényes, számunkra is érvényes, hogy aki igényli, azzal az Isten naponta egy van, és tanácsolja, vezeti. Ellen White írja, hogy amíg szavára hallgatnak, és vele egyetértésben dolgoznak, kudarcot nem vallhatnak. Ilyen hatalmas dolog, ugye? Amíg az Isten útján járunk, amíg ráhallgatunk, amíg a Szentlélek tud bennünket tanácsolni, vezetni, addig győzelem, győzhetünk a sátán felett, és az ő csapdáit átláthatjuk. De ha magunkra maradunk, ha csak emberi okoskodás, emberi bölcsesség az, amivel rendelkezünk, azt a sátán az ő bölcsességével biztos, hogy át be tudja csapni, illetve be tud bennünket csapni, át tud verni bennünket. A Biblia egyértelműen tanúsítja, és Ellen White is írja, hogy semmiféle érvelés, legyen az bármilyen logikus, nem lágyít meg kemény szíveket, nem törheti át a világias gondolkodás és özés kérgét. A tanítványoknak erőtöbletet a mennyből kell kapniuk. Tehát Hiába nagy szónoki képesség, például ugye Pál apostol nagyon előkelő iskolába járt, Gamáliel tanítványa volt, de az még kevés volt. A Szentlélek nélkül ez is kevés volt. De amikor már a Szentlélek tudta őt vezetni, tanácsolni, akkor láthatjuk, milyen eredményeket tudott elérni, embereket tudott megnyerni Isten ügyének. Még néhány gondolatot szeretnék felolvasni. Nagyon pontosan megfogalmazza Ellen White a gondolatokat. Az igazság a lélek erejével felvértezve diadalt arat. Az evangélium hirdetését nem végezheti emberi hatalom, bölcsesség eredményesen, hanem csak Istennek ereje. Tehát ugye ezért is említettem az előbb, hogy azt tanácsolta Jézus tanítványainak is, és nekünk is, hogy az egyszerűségre törekedjünk, amikor igyekszünk átadni az ő beszédét másoknak, mert ez bőven elég. Az igének, az ige gondolatainak a Szentlélekkel együtt kell az embereket meggyőzni. Az ige szépségének, az ige igazságának kell a gondolkodásban változást eredményezni. És Jézus kérte azt, hogy várják meg az ő mennybe menetele után a Szentlélek eljövetelét Jeruzsálemben, de ezt az időszakot nem tétlenséggel töltötték a tanítványok, hanem ebben az időszakban átgondolták az ő életüket, önvizsgálatot tartottak, megalázták magukat, beismerték a hitetlenségüket, bűneiket, megszüntették a véleménykülönbségeket, a vetekedés megszűnt közöttük, korábban volt a rangvita, hogy ki legyen a nagyobb, ki a nagyobb, az uralomvágy eltűnt a szívükből, és azt írja Ellen White, hogy már nem reménykedtek többé a világi nagyság és méltóság elérésében, tehát nem azok a világi kincsek, a világi hatalom volt számukra fontos, hanem az, hogy Isten elfogadja őket és elismerje őket. És visszaemlékeztek Krisztus szavaira, tehát gondolkodtak a Krisztus beszédén, és ezeknek a szavaknak az értelme megnyílt előttük. Amit korábban több mindent nem értettek, az azáltal, hogy átgondolták még, és imádkozó lelkülettel, azáltal a Szentlélek megnyitotta, és megérthették ezeket az összefüggéseket, igazságokat. És Ellen White ezt írja, hogy elhatározták, hogy hitetlenségüket jóvá teszik, Krisztust bátran és rendíthetetlenül megvarják a világ előtt. Tudatában voltak tehetetlenségüknek, és imában fordultak az Úrhoz, hogy tegye őket alkalmassá arra, hogy emberek elé állhassanak, és olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az üdvözítőhöz vezetik. Látták, hogy az evangéliumot el kell vinniük az egész világnak, és buzgón könyörögtek azért az erőért, amelyet Jézus megígért. Tehát elhatározták azt, hogy szeretnék azt a jóvá tenni a hitetlenséget, ahogy bizonyultak Jézushoz, ahogy szégyent hoztak az ő nevére, és ehhez bátorságot, erőt kértek Istentől imádságban. És fontosnak látták azt, hogy ne önmaguktól szóljanak, ne emberi bölcsességből szóljanak, hanem azt kérték, hogy olyan szavakat mondjanak, amelyek a bűnösöket az üdvözítőhöz vezetik. Látták az ő gyengességüket, hogy önmagukban ők képtelenek embereket Istenhez vezetni. És mindezekért az Istenhez fohászkodtak. Tehát láthatjuk azt, hogy ez a tanítványi csapat már mennyiben más volt, mint Jézus halála előtti időszakban. És nézzük meg azt, hogy gyakorolták-e az úrvacsorát, amit adott Jézus, amit mondott nekik. Az apostolok cselekedete könyv elején láthatjuk, a második fejezetben olvashatunk róla, a második fejezet 42. versében, hogy az apostolok foglalatosak voltak, illetve a jeruzsálemi gyülekezet az apostolok tudományában és közösségében, a kenyér megtörésében és könyörgésekben. Tehát láthatjuk, hogy gyakorolták az úrvacsorát, és máshol is azt olvashatjuk, hogy házanként naponta megtörték a kenyeret, és úrvacsorát vettek. Tehát többször is megemlékeztek az Úr Jézus áldozatáról, és komolyan vették azt, hogy az ő áldozata az, ami képes átformálni az emberi gondolkodást, ami az emberi büszkeséget, az emberi magabízást meg tudja törni. Ez Jézus áldozata. Tehát érvényesült az ő életükben az, hogy megmosták az ő ruháikat a bárány vérében. Tehát gondolkodtak az ő áldozatán, és ezáltal az ő jellemük csiszolódott, formálódott. És milyenekké váltak tanítványok, egy Péter, aki önmagába bízott. Az apostolok cselekedete könyv 3.-4. fejezetében olvashatunk egy történetet, amikor egy sánta mozgássérült embert meggyógyítottak. És ezután a főtanács, a vezetők elfogadták őket, bebörtönözték őket, és kihallgatták őket, és azt láthatjuk, hogy mennyivel más volt már ekkor Péter magatartása. Pedig ugye nem olyan sokkal ezelőtt, az időszak előtt volt a tagadása. És olvashatjuk Ellen White-tól azt, hogy ugyanebben a teremben tagadta meg Péter mesterét, ahol ismét volt az a kihallgatás a főpapok részéről, és gyakorlatilag részben ugyanezen férfiak előtt, ugyanezen emberek előtt. És visszaemlékezett arra, hogy amikor visszaemlékezett erre a tagadására Péter, és azt olvassuk Ellen White-tól, hogy most alkalom nyílik számára, hogy ezt a gyávaságát valamelyest jóvá tegye. És az a Péter, aki Krisztust megtagadta, az még magabízó volt. Különbözött attól a Pétertől, aki most a magas tanács előtt állt. Most már nem volt büszke, nem volt dicsekvő, hanem szerény és önmagával szemben bizalmatlan, telve volt Szentlélekkel. Ezen erős segítségével elhatározta, hogy jóvá teszi az árulással elkövetett szégyen foltját. Tiszteletet szerez annak a névnek, amelyet egyszer megtagadott. És azt láthatjuk, hogy olyan bátorságot, olyan erőt kapott, hogy ettől megijedtek a főtanács vezetői, és megfenyegették ugyan őket, de mégis elengedték. És láthatjuk, hogy olyan erőt adott a Szentlélek a tanítványoknak, hogy nem féltek a fenyegetésektől, a börtöntől. És ezt írja róluk Ellen White, hogy szívükben túláradt a szeretet és jó indulat. Képesek voltak akár a világ végére is elmenni, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. Teljes szívből vágytak a Jézus által megkezdett mű fejlesztésére. Felismerték nagy tartozásukat a mennyel szemben, és felelősségük súlyát is, melyet munkájuk mér rá. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, amely bennük végbe ment. Tehát láthatjuk, hogy nem a saját dicsőségük érdekelte már őket ezután, hanem az, hogy Isten ügyét, Isten országát hogyan tudják építeni. Hogy hogyan tudnak másokat is a sátán rabságából, a csalásaiból kimenteni. És ez volt a teljes szívük vágya. És felismerték a tartozásukat a mennyel szemben. Tehát ezekre tud Isten elvezetni bennünket, hogyha az ő igényén gondolkodunk, ha az ő kegyelmén, az ő áldozatán gondolkodunk, hogy akkor ezek átértékelik bennünket az értékrendet, átformálják az értékrendet, átalakítják az értékrendet, és ami eddig fontos volt az emberek szava, hogy minek is tartanak bennünket, vagy a világ, a környezetünk, az belesüllyed a maga szintjére, illetve lesüllyed a maga szintjére, a megfelelő helyre, és az Isten beszéde volt a döntő, hogy Isten hogyan látja az ő életüket, és hogyan tudják munkálni az ő országát. És Krisztus ígérete ma is áll, az ő szent lelkét örömmel adja nekünk, örömmel küldi. A menny arra vár, hogy csatornái legyenek emberek, közvetítői legyenek emberek, és adhassa az ő áldásait, az ő. Láthatjuk, hogy amikor a tanítványok elnyerték a szent lelket, hogy mennyiféle áldásban részesítette Isten őket általuk. Ugye a nyelvek ismeretét megkapták. Akkor csodákat tudtak tenni, betegeket gyógyítottak, így van, halottat támasztottak. Tehát azokat a csodát, amit Jézus is megtett, és azokat a csodákat tudták ők is tenni a Szentlélek erejével, és hatalmasan meg tudta őket áldani Isten, mert együtt munkálkodtak vele, mert mindenben együtt munkálkodtak Istennel. És hiába volt a későbbi üldözések is, börtönbe és egyéb fenyegetésekkel, ahogy illették a tanítványokat, nem csüggettek el. Azt látjuk, hogy ilyen helyzetekben ismét imádkoztak, könyörögtek az Istenhez erőért, és megkapták a Szentlélek bátorságát, erejét, és bölcsen tudtak szólni. Tehát az a kérdés, hogy mi vajon szeretnénk-e így együtt munkálkodni Istennel, mint ahogy a tanítványok? Szeretnénk-e ilyen eredményes munkát végezni, ugye, hogy rövid idő alatt több ezer embert sikerült az Isten útjára vezetni. Több ezeren követték, és mindez lehetséges akkor, hogyha a mi életünk be tudja mutatni az Isten jellemét. Olyan átütő ereje lesz a mi jellemünk megváltozásának, a mi életünknek, a mi beszédünknek. Tehát ott lesz a beszédünk mellett az életünk aranyfedezete. És mindez forró szívvel, lelkesen tudjuk átadni, akkor az Isten lelke elvégzi a munkát. Pál apostol írja, hogy Krisztus szerelme, szeretete szorongat. Igen, és vajon a mi életünk milyen? Lagy, matag, közömbösek vagyunk emberek iránt, emberek sorsa iránt, az Isten beszéde iránt, vagy pedig bennünk van-e az a szorongató szeretet, ami a tanítványokban is volt, ami Pál apostolban is volt, hogy azt mondta Pál apostol, hogy még az én életem se drága, az, hogy az én feladatomat, az én futásomat elvégezzem. És az Isten mindannyiunknak elkészít feladatokat. Az Efézusi levél elején olvashatjuk, előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát azokat, akiket én el tudok érni a környezetemben, azokat rám bízta. És mindegyikünkre bízott embereket Isten, akiket mi tudunk legjobban elérni, azokat lehet, hogy más nem tudja úgy megszólítani, nem tudja úgy megközelíteni. És rajtunk áll az, hogy be tudjuk-e tölteni ezt a feladatot, és alkalmasak vagyunk erre. Az Istenen nem múlik. Ő adja a erejét, a bölcsességét, és rajtunk múlik az, hogy értékeljük-e az ő áldozatát, értékeljük-e az ő bölcsességét, az ő szavát, az ige szavát, és élünk-e vele. Kívánom, hogy gondolkozzunk ezeken a dolgokon, és ne csak rohanva éljük a napjainkat, hiszen Sátán célja ez, hogy ne gondolkozzunk, hogy ne lássunk tisztán a világ dolgaiban, a saját életünk dolgaiban, hanem bízzuk az Istenre azt, hogy ő hogyan fogja a mi életünket fenntartani. Olvashatjuk a Máté evangélium elején a hegyi beszédben, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, hogy mit tesztek, mit isztok, mibe öltözködtök. Mindezt a mennyei atyánk jól tudja. Ez nem azt jelenti, hogy ne munkálkodjunk, hogy ne szorgalmasan tevékenykedjünk, hanem az, hogy ne erre fókuszáljon az életünk, a fenntartás, a létfenntartásra, hanem azt mondja az Úr Jézus, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és a többi mind megadatik néktek. Tehát, hogyha ez a sorrend a életünkben, mint ahogy az apostolok életében volt, hogy az Isten dolgaival foglalkozni, és nála időzni, ahogy az Úr Jézus is az ő életében bemutatta, hogy az atyával időzött, az atyával beszélgetett, imádkozott, vele kezdte a napot, akkor a mi életünket is meg tudja áldani Isten. De ha csak rohanva foglalkozunk az Isten beszédével, és nem élő az Istennel való kapcsolatunk, akkor sajnos kudarc érheti a mi életünket. Tehát kívánom, hogy szakítsunk időt arra, hogy az ígét kezünkbe vesszük, és hogy megértsük a gondolatait. Úgy tudom, hogy következő héten úrvacsorai alkalom lesz, tehát egy újabb lehetőség arra, hogy az Isten megmosson bennünket, a bűneinket rendezhetjük vele, és hogy megtisztítson bennünket. Tehát az Isten eszközöket adott arra, hogy megszentelődjön a mi életünk, és az egyik eszköz ez a bűnbánat lehetősége, az úrvacsorai alkalma. És kívánom azt, hogy áldásul legyen számunkra. Amen.